Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Andor Tóth Anna.
Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Az egészségkóddal megyünk tovább, benne pedig a Semmelweis Egyetem legújabb tanulmányával. Mely dohánytermékek a legkárosabbak a fogimplantátumokra? Dr. Vámos Orsolyával, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának orvosával, a tanulmány egyik szerzőjével Marosi Viktor beszélget, a műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium vezetője.
Pontosan miről szól? Mi volt a hipotézis ennek a tanulmánynak, és milyen eredményt vártak el tőle?
Igen, köszönöm szépen. Tehát nemrég jelent meg ez a kutatás, ami egy metaanalízis volt. Ez ugye azt jelenti, hogy az irodalomnak egy ilyen szisztematikus áttekintését végeztük, hogy ebbe 39 cikket foglaltunk össze, ennek az eredményét, és az volt a célunk, hogy összehasonlítsuk a különböző dohánytermék használók, illetve a nem dohányzó implantátum körüli jellemzőit. Ugye itt négyféle dohányterméket vizsgáltunk, a hagyományos cigarettát, az elektromos cigarettát, a vízipipát, a füstmentes dohánytermékeket, és ezeket hasonlítottuk össze azokkal, akik semmilyen dohányterméket, illetve nikotinterméket nem használtak.
Egy pillanatra megáll. Itt ugye említette a füstmentes dohánytermékeket. Melyek ezek a füstmentes dohánytermékek?
Igen, ezek a legismertebb képviselője, ugye ez a snus, illetve ezek a nikotintasakok, amik mostanában egyre népszerűbbé válnak a fiatalok körében.
Bocsánat, de most erre muszáj rá kérdeznem, hogy én azt hittem, hogy ez alapvetően ilyen skandináv találmány, én mindig dánoknál, norvégoknál láttam ezt a snuszt.
A snuszt.
Aha, hogy ez most már idehaza is ennyire elterjedt?
Hát figyelj, mi egyszer elindul, Robi, tudod?
A skandináv országokban egyébként nagyon elterjedt, illetve szerintem onnan is vette el így a többi európai ország, illetve egyébként még Indiában nagyon népszerű, de ott egy kicsit másfélét használnak, tehát itt a dohány levelet rágják, illetve egy papírba csomagolt dohányt rágnak, és ezt használják.
Aha. Annak van valami külön oka, hogy mondjuk a vízipipa benne van, vagy benne volt a kutatásban, de például a szivar nem?
Igen, ennek igazából az volt az oka, hogy ugye ez egy irodalmi áttekintés volt, és azokat a, tehát olyan cikkeket tudtunk vizsgálni, amik ugye már megvoltak az irodalomban, és ugye nem találtunk olyan cikket, ami például szivarosokat vizsgáltak, viszont vízipipázókat vizsgáltak, ez is inkább így a közel-keleti kultúrában, illetve az indiaiaknál népszerű, és ott találtunk ilyen cikkeket.
Beszéljünk egy picit a vizsgált páciensekről. Ők többnyire milyen dohánytermékeket használtak, és milyen implantátumok voltak beültetve a szájukba?
Itt ugye fogimplantátumokat vizsgáltunk, és egyébként különböző helyekre voltak a páciensek szájába beültetve, viszont az, hogy most elő vagy hátra voltak beültetve, azt nem tudtuk külön vizsgálni. Uh-huh. És az alanyok, azok a legtöbben hagyományos cigarettát használtak, illetve voltak olyan cikkek, ahol e-cigarettázókat is bevontak, valamint a vízipipázókat és a füstmentes dohánytermékeket, amit már beszéltünk. Uh-huh.
Hogyan károsítják ezek a dohánytermékek az implantátumot, vagy az implantátum körüli szövetet? Tehát mi a legnagyobb probléma ezekkel kapcsolatban?
Itt ugye azt kell átgondolni, hogy ezek a dohánytermékek ugye nikotint tartalmaznak, aminek van egy érösszehúzó hatása, és ugye ezért a véráramlás csökken, és ezért egy ilyen csökkent gyógyulási képessége van az ínnek, illetve nyilván a füstben különböző káros anyagok találhatóak, aminek hatására ugye az ínben gyulladás növekszik, hogy ezért is nagyon káros.
Az implantátum behelyezésénél az kizáró ok lehet, hogy valaki dohányzik? Illetve az alternatív dohánytermékeknek a használata, most a dohányzással rá mind a kettőt ide vesszük.
Igen, nagyon jól mondja, hogy van olyan eset is, amikor például a dohányzás az kizáró ok is lehet. Ugye, ahogy említettem, ezekben a füstben a fegyanyagok károsíthatják ugye a beültetett, tehát a szöveteket, és lassítják ugye a gyógyulást. látja, hogy ezért az orvosnak mérlegelnie kell, hogy, hogy be lehet-e ültetni az implantátumot, vagy nem. Uh-huh. Például, hogyha valakinek van egy általános betegsége, mondjuk cukorbeteg, vagy magas vérnyomás, vagy valamilyen immunrendszer gyengítő betegség, akkor, akkor nem biztos, hogy, hogy ezt tudjuk vállalni a szövődmények miatt. Lesz, ami nagyon fontos, nyilván az egyének a szájhigiénéje.
Végül is mit hozott a kutatás eredményként, hogy melyik típusú dohánytermék a legkevésbé, és melyik a leginkább a károsító faktora a beültetett implantátumoknak?
Melyik ajánlott? Na jó, nem.
Hát, igen, azt nem mondanám, hogy valami melyik is ajánlott, viszont ugye az jött ki, hogy az e-cigaretta használóknak voltak a legkisebbek ezek a gyulladást jelző paraméterei. Ugye itt például a vérzést vizsgálták, illetve a tasak mélységet az inny és az implantátum között, illetve a lefedésrelakódást. Úgyhogy nekik voltak ezek a paraméterek a legkisebbek. Viszont azért itt egy pár dolgot még figyelembe kell vennünk, hogy például az e-cigaretta használók használták legkevesebb ideje az e-cigarettát, még ugye más dohánytermékeknél már mondjuk több éve használták ezeket, úgyhogy ez is egy befolyásoló tényező lehet, illetve a szájhigiénéjük is nekik volt a legjobb a vizsgált csoportok közül.
Ezt így félig, mert én meg is válaszolta a következő kérdésemet, hogy körülbelül mennyi ideig kell használni egyes dohánytermékeket ahhoz, hogy ilyen probléma kialakulhasson. Akár az a probléma, hogy ne lehessen beültetni implantátumot, akár az, hogy az implantátum sérüljön.
Hát igazából szerintem már egy pár hónap alatt kifejtődik ez a hatás. Nyilván, aki hosszabb ideig használ, annak egy fokozottabb hatás van. Illetve ami még szerintem érdekesség, hogy erre volt egy kutatás, hogy mennyi idő alatt tűnik el a dohányzásnak a hatása teljesen. És azt találták, hogy ez 10 év.
10 év? Tehát, hogyha valaki abba hagyja a dohányzást, akkor 10 évnek el kell tennie ahhoz, hogy nyoma ne legyen. Legalábbis a szájhigiénében.
Uh-huh. Hát nem a szájhigiénében, hanem az, hogy a gyulladás, illetve a véráramlás helyreálljon.
Figyel arra egy implantológus egyébként ön szerint, hogy az, hogy kellene, abban biztos egyetértünk, de vajon figyelnek arra, hogy az erős dohányzásnál, vagy ilyen kockázatnak kitett betegnél egyáltalán a érdemese belekezdeni az implantátumba, vagy nem tarthat még itt az általános ismeret ön szerint? Vagy tart már itt az általános ismeret? Talán így kellett volna inkább kérdeznem.
Igen. Az implantológusok mindenképp ugye figyelembe veszik ezt, hogy valaki dohányzik-e vagy nem, és egyébként minden esetben is így a leszokást segítő programokat ajánlanak, de hát nyilván amit ugye még figyelembe kell venni, az ugye az általános betegségek, és ez, hogyha valakinek nincsen így semmi baja, hanem csak dohányzik, de a szájhigiéne is megfelelő, akkor ugye tudnak implantátumot beültetni.
Vannak-e arra mutatók, hogy milyen beültetett implantátumnak van 5 éven túli megmaradási esélye dohányzó vagy nem dohányzó pácienseknél?
Igen, erre voltak kutatások, és ugye azt találták, hogy például annál, aki teljesen egészséges és nem dohányzik, annál ugye a beültetett implantátumnak a 5 éves túlélési aránya az 97% felett van. Amelyiket például a dohányosoknál csak 89% körül van. Tehát ugye mindenképp látszik, hogy a dohányzás az, tehát hogy a dohányosok egy rizikó csoportnak számítanak így ezáltal.
Alapvetően ezek a beültetett fogászati implantátumok, ha valaki nem dohányzik, meg nincsenek egyéb betegségei, akkor ezek örök életűek? Vagy azért ezt x év után ugyanúgy cserélni élik?
Nyilván az attól is függ, hogy az egyének milyen például ugye a szájhigiéni, tehát akinek nagyon jó a szájhigiéni, nagyon jól tisztán tartja az implantátumokat, ugye több tíz évig is bennmaradhatnak, még akinek ugye különböző befolyásoló tényezők vannak, mint például a dohányzás vagy a rossz higiéné, annak ugye elindul egy csontpusztulás az implantátum körül, és akkor utána egyszer csak kiesik a helyéről sajnos.
Dr. Vámos Orsolyával, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának orvosával, a tanulmány egyik szerzőjével, Marosi Viktor beszélgetett. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Premium vezetője volt.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Életmentő beavatkozást hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen, amihez a magzatot a méhen belül altatták el. Dr. Leipold Gergőt, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika magzati medicina munkacsoportjának társvezetőjét, szülész-nőgyógyász szakorvost Marosi Viktor kérdezi, a szakértő vendég pedig Brühl Zsófia a Semmelweis Premiumtól.
Milyen a beavatkozást kellett a méhen belüli magzaton végrehajtani altatásban, és miért volt erre szükség?
Hát ez a beavatkozás, amiről ez a cikk is szólt, ami már megjelent, ez egy méhen belüli vérátömlesztés volt a magzat számára. De ezen kívül ugye altatásban nem csak ilyen beavatkozásokat lehet végrehajtani. Erre azért volt szükség, mert hogy vércsoport összeférhetetlenség miatt a magzat nagyon vérszegény volt. Tehát fennállt a veszélye, hogyha nem történik meg ez a beavatkozás, akkor vagy elveszítjük őt méhen belül, vagy esetleg nagyon rossz állapotban, adott esetben betegen születik meg, amikor majd megszületik.
Az altatásra miért van ilyenkor szükség? Mi történne, hogyha a magzat nem lenne elaltatva?
Igen, tulajdonképpen a magzat nem is alszik, tehát egy gyógyszerkombinációt kap egy ilyen beavatkozás során. Erre azért van szükség, mert bizonyos méhen belüli beavatkozásoknál nagyon zavaró lehet, és kifejezetten veszélyes is, hogyha a magzat méhen belül mozog, amikor miért egy tűvel vagy bármilyen más eszközzel manipulálunk, úgyhogy alapvetően az érzéstelenítés az ezt a célt szolgálja, hogy ezt kivédjük. És ilyenkor a magzatnak fájdalomcsillapítót szoktunk adni, illetve egy olyan gyógyszert, ami tulajdonképpen az izomműködést gátolja, tehát egy izomrelaxánt kap, de tulajdonképpen ébren van a beavatkozás közben, csak a gyógyszerhatás miatt mozogni nem tud, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy mi is nyugodtan tudjunk dolgozni. Fontos kiemelni, hogy nem feltétlenül van minden beavatkozásnál szükség erre a kiegészítés, tehát vannak olyan beavatkozások, amik elvégezhetők adott esetben az ő érzéstelenítése nélkül is.
Mennyi ideig marad altatásban a magzat ilyenkor?
Ez általában attól függ, hogy mennyi gyógyszert adunk, erre megvannak a megfelelő módszerek, hogy lehet ezt kiszámolni, amit a magzat testtújához viszonyítva kalkulálunk ki, úgyhogy értelemszerűen, mivel a súlybecsülés sem mindig tűpontos, ezért a gyógyszerdózist is csak nagyjából tudjuk meghatározni, de általában elmondható, hogy nagyjából egy-két óra, amíg nyugton vannak a babák ilyenkor méhen belül, és aztán utána visszatérnek a normális mozgás mintáikhoz.
Ez most történt először Magyarországon, vagy volt már rá példa?
Nem, ez nem az első beavatkozás volt, ezt fontosnak is tartunk kiemelni, tehát ez a méhen belüli transzfúzió vagy vérátömlesztés, ez egy nagyon régóta létező dolog, világszerte rengeteg helyen alkalmazták már, és ez egy 20-30 éves múltra tekint vissza, és volt már Magyarországon is, aki ezt végezte rutinszerűen, de az illető kollégák most már nem foglalkoznak ezzel, és emiatt az utóbbi 10-15 évben nem nagyon volt elérhető, vagy csak nagyon-nagyon korlátozottan volt elérhető ez a beavatkozás, és emiatt sokan elestek úgymond ettől a lehetőségtől, ettől az adott esetben életmentő lehetőségtől. Úgyhogy mi így a két társklinika, az Ülőütés és a Baross utcai tömb közreműködésében Benkő doktornővel együtt dolgozva ezt igyekeztük életre kelteni, mert úgy gondoltuk, hogy igenis nagyon-nagyon fontos, hogy ez elérhető legyen mindenki számára, akinek szüksége van rá.
A januári eset óta egyébként volt még hasonló beavatkozás?
Volt, összesen ilyen transzfúzióból történt 5 a Baross utcai klinikán, és holnap készülünk elvégezni a 4. ilyen beavatkozást az Üllői úti tömbben, úgyhogy lassan 10 beavatkozásnál tartunk, igen.
A doktor úr milyen beavatkozást végzett?
Hát transzfúziókat, és volt más jellegű is, ami egy, hát a magzat hasából egy folyadéklebocsátás volt. Egy elég beteg magzatnál történt ez, hogy az esélyeit egy kicsit javítsuk. Ebből egy volt.
Tehát akkor ez a magzati medicina munkacsoport azért jött létre, hogy segítsenek a kismamáknak, a magzatoknak, hogy minél egészségesebben tudjanak megszületni. Kik vannak még esetleg ebben a munkacsoportban?
Hát alapvetően egy egész nagy csapat dolgozik itt a siker érdekében. Ugye a Varos utcai részlegen Benkő doktornő az, aki a munkacsoportot vezeti, az Üllői úti részlegen vagyok ennek én a felelőse, de rajtunk kívül még jó pár szülésznőgyógyász kolléga részes ennek a csoportnak, és még fontosnak tartom kiemelni, hogy az ő közreműködésük nélkül mi sem tudnánk ezeket a beavatkozásokat elvégezni, úgyhogy itt a csapatmunka az kiemelt jelentőségű, és aztán még kiegészülnek a szülész kollégák egyéb szakértőkkel is. Például van néhány kollégánk, akik szintén Angliában tanulták szakmacsinyát, binyát, ők fetopatológusok, és ők például a méhlepényeknek a megszületés utáni feldolgozását végzik, amiből sok hasznos információt tudunk nyerni. Tehát összességében az ismeretanyag növeléséhez ez hozzájárul. Van több genetikus is, aki része a munkacsoportnak. Nyilván ők is az ennek megfelelő szaktudásra járulnak hozzá a mindennapi munkához, úgyhogy ez egy elég sok tényezős egyenlet mindenképpen.
Kutatják annak a lehetőségét, hogy más jellegű betegségeknél is be tudjanak avatkozni?
Ez abszolút, igen. Ez áll a fókuszban. Ugye egyre több méhen belül beavatkozás van, amit világszerte végeznek. Ugye ez idáig, állandó jelleggel a Pécsi klinikán volt elérhető, ott ugye Molnár Gábor doktor az, aki az ikerterhességekben végez lézeres beavatkozásokat, egyedülállóként jelenleg Magyarországon. Hosszú távon tervben lenne véve, vagy tervben van véve, hogy ezt is igyekeznénk meghonosítani a Semmelweis Egyetemen, illetve ezen kívül van még jó pár különböző beavatkozás, amik egyéb magzati rendellenességeknek a kezelését célozzák. Lépésről lépésre igyekszünk majd ezeket is bevezetni, hogy mindaz, ami adott esetben a világon egy magzat számára elérhető, az lehetőleg Magyarországon is mindenki számára elérhető legyen.
Dr. Leipold Gergővel, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Magzati Medicina munkacsoportjának társvezetőjével, szülész-nőgyógyász szakorvossal Marosi Viktor beszélgetett, a szakértő vendég pedig Brühl Zsófia volt a Semmelweis Prémiumtól. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe, jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket, szombat reggel 7 órakor. Andor Tóth Annát hallották. Köszönöm a figyelmet, szép napot!